Mennyei atyánk, megjelentünk szent színed előtt, hogy vizsgálj meg bennünket, és mivel már az Ószövetségben is te voltál a te népednek gyógyítója, gyógyíts bennünket igéd balzsamával, gyógyíts bennünket a te gyógyító kegyelmeddel. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és ezt naponta tapasztalhatjuk. Atyai gondviselésed kiterjed mind testi, mind lelki életünkre. Most ez utóbbiért könyörgünk, gazdagíts meg általa. Erősíts meg igéd által, erősíts meg hit által, és legfőképpen a te áldott lelked által. Aki ígéreted szerint itt van, akit megadsz újra és újra, hogy elvezessen bennünket minden igazságra. Vágyódunk ez igazságok iránt, Istenünk. Töltsd be a mi kívánságunkat, hiszen ez akaratod szerint való. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje újra a Lukács evangéliumában található, mindig előtt is. Az utóbbi szakaszt olvasom, Lukács 23, a 6. verstől olvassuk az igét. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, mert előtte ugyanis haragban voltak. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, könyörgünk hozzád, azt emelt ki számunkra ebből az ige szakaszból, amit te tartasz fontosnak, és add, hogy mi nyitott szívvel, jó elhatározásokkal hallgathassuk örök életet adó beszédedet. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Heródessel foglalkozunk. Említettük már délelőtt is, hogy egész dinasztia volt a nagy Heródestől kezdve, az unokáig, a dédunokáig. Mindig ellene voltak az evangéliumnak, magának Jézus Krisztusnak is, és Jézus ügyének is. Hiszen a Heródes dinasztia egyik tagja végezteti ki Jakab apostolt, ez már dédunoka volt, tehát a bűn öröklődik. Drága testvéreim, nem csak az úgynevezett Ádámtól nyert, eredendő bűn öröklődik, családilag is öröklődik. Több családot ismerek már, ugye 50 éve szolgálok, és megdöbbenve látom, hogy egyéni, speciális bűnök is öröklődnek. Hogy is mondja a magyar közmondás, nem esik messze az alma a fájától. Akarva, akaratlanul neveljük gyermekeinket, unokáinkat. Tudnélik, lefigyelik az életünket. Hát ha ő így csinált, akkor én is. Akkor biztos jó. Még akkor is például, ha van a családban egy részeges apa. Sokat szenvednek, sokat szorulnak a gyerekek miatt, mert veri őket. De amikor megnősül a fiú, ő is alkoholista lesz. Miért? Mert tetszett neki az, hogy ő uralkodhat a többin. Pedig látta, hogy rossz. Hát mennyi plakát, mennyi ismeretterjesztő irat jelenik már meg a dohányzás ellen. És mégis kérem szépen, fújják a füstöt, kimutatták, 10 évvel megrövidíti az életét. Mit számít az? Most legyen jó. A szeretettel meg is szoktam szólítani nőket, hogy ragyogó szépségét tönkreteszi, de még a hiúságnál is erősebb a szenvedély, nem képes. Általában szeretettel válaszolnak az. Hát szóval tudom, de nem vagyok képes letenni. Nem vagyok képes. Persze, ha tovább beszélgettünk volna, akkor kiderült volna, hogy nem is akarja. Egyszerűen tudomásul veszi, ez van, ezt kell szeretni. Nem kell. Nem muszáj folytatni a bűnt. Abba lehet hagyni. És vannak emberek, akik már testvérek azóta, és elmondták az ő harcaikat, hogy milyen harcba került ez. De győztek Jézus Krisztus erejével, segítségével. Tehát vigyáznunk kell, hogy a mi egyéni bűneink, rossz szokásaink ne öröklődjenek a dinasztiánkban, a családunk hosszú során keresztül. Mert ezt a szomorú láncolatot, mondhatnám így, a láncreakciót valahol meg lehet szakítani. A szeretet előlegezése szakítja meg, kedves testvéreim. Az Isten félel nem azt jelenti, hogy rettegek az Istentől, nem. Félek megbántani őt, annyira szeretem. Nem éri meg a kapcsolat elromlása Istennel az, hogy én engedetlen legyek, vagy vagyok hozzá. Na már most azt láthatjuk, meg látható délelőtt is, hogy Heródes visszautasította az evangéliumot. Azt is, amit bemerítő Jánostól hallhatott volna, és azt is, amit magától Jézus Krisztustól hallhatott volna, még idejébe. Nem érdekelte különösebben. Amit János mondott, amit más proféták mondtak, vagy mondanak modern korok profétái, akár nem egyházi berkekből is, akár tudomány nevében az alkohol, a dohány, egyéb káros tevékenységek ellen, jó, lehet, hogy igaz, de rám nem érvényes. Sehol nincs megírva, hogy nem érvényes a többire. Egyszer azt mondta az Úr Jézus, hogy amit néktek mondok, azt mindenkinek mondom. Mert valóban mindenkihez szól. Pedig nincs más út a szabadulásra, mint az evangéliumnak az elfogadása. Mert az evangélium az örömhír, aki megtestesült, maga Jézus Krisztus. És akinek nincs ereje meghajolni az ige tanítására, az ige igazságára, annak semmihez sem lesz ereje. Viszont mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tulajdonképpen nem is az a kérdés, hogy van erőm vagy nincs erőm. Krisztusban vagyok-e vagy nem? Mert ha benne vagyok, ahogy a szőlőtő példázatában mondja, ti én bennem, én ti bennetek, mint hogy a szőlőtő a szőlővesszőben, és megfordítva. Ez az áramlás megindul, erőáramlás, életáramlás az Istentől. Még csak nem is kis ével, hanem nagy ével. Nagyon igaz, vígy mindig beljebb sebeidbe, nem kell már világ félre vele. Mind mélyebben meggyökerezni Jézus Krisztusban. No de hát nem csak most járul hozzá Jézus Krisztus megöléséhez, az ő kigúnyolásával, és hogy visszaküldje a kivégző hatalom kezébe, Pilátus kezébe, mert az ő kompetenciája volt tulajdonképpen, Pilátus Júdea helytartója lévén, ő pedig Galilea helytartója. Végezte, hanem egyszerűen, aki nem dönt Jézus mellett időben, az kénytelen lesz ellene dönteni. Sokszor mondtam azt a hasonlatot, aki ki akar kötni mondjuk a Dunán Tahitót falunál, és vacillál, nem ragadja meg az alkalmat, az talán még Leányfalun, vagy Pesten se fog kikötni. Tudnék, az idő megy, az idő halad, az alkalom oly gyorsan száll tovább, és akkor már nem lehet, már nincs alkalmas. Kétféle idő van a Bibliában, de a mi életünkben is. Van egy úgynevezett lineáris idő, egy folyamatos, és van egy összecsomósodó idő. Egy időpont, na, alkalom. Előtte is, utána is, de ha az alkalom elmegy, utána már nem lehet. Utána nem lehet. Akkor van az alkalom. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Általában akkor keményedik meg valami, ha nem használják. Ha nem arra használom a kegyidőt, amire Isten adta, egyszer megszokom, megkeményedik a szívem. Nehogy azt gondoljuk, hogy dresszióval, veréssel lehet a gyereket nevelni. Úgy megkeményedik, hogy már megszokja, bírni fogja. Megszokja az igét is, mint Kovács kutyája a szikrát, mondta áldott emlékű Vasferi bátyánk. Itt még az idősebbek ismerik. Jó poénjei voltak a bácsinak. Nos, testvéreim, a megszokás is megkeményíti az ember szívét. Na, említettem, hogy már korábban is meg akarja ölni. A Lukács 13-ban van ez megírva. Menj, figyelmeztetik Jézus, menj innen, mert Heródes téged meg akar ölni. Tehát nem csak a kíváncsiság miatt örült meg Heródes, amikor megkapja Pilátustól Jézust, hanem, na végre, hogy itt vagy. Végre nem nekem kell a kopóimmal keresni, üldözni egész Galileába, vagy akár Judeába is. Itt van. Az Úr Jézus azonban visszaüzen. Mondjátok meg annak a rókának. Nem félek tőle. Az én életem nem a te kezedbe van, Heródes. Nem emberek kezébe van, hanem annak a kezébe, akinek a kezébe én a halálomkor újra oda tettem. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet, de csak azt tudja a halála óráján Isten kezébe tenni az ő lelkét, életét, akinek már korábban is ott volt. Most újra fölajánlja az ő lelkét, amikor meghal. Így aztán Heródes is hozzájárul Jézus Krisztus kivégzéséhez, mert aki az igét megöli magában, az tulajdonképpen Jézus Krisztust öli meg, hiszen az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint Isten egyszülött fiának a dicsőségét. Heródes tehát elutasította az igét. Hát én nem tudom, hogy mennyi különbség van a nem fogadás és az elutasítás között. Mondok egy példát, most jutott eszembe, még jöttem haza csorvásról. Ha én jó szándékkal nyújtom valakinek a kezemet, és ő pedig így csinál, ez nem fogadás, vagy elutasítás. Ez már elutasítás. Tehát itt kapcsolatban van. Isten 2000 éve nyújtja a Krisztusban átszegzett kezét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, meg akarlak menteni, üdvözíteni akarlak benneteket. Az ember ezt csinálja. Tudnélik, Istennek a kinyújtott, a földről az égre nyújtott jobbja maga Jézus Krisztus. Közelebbről megnézed, át vannak szegezve ezek az Isten kezek. Éretted, miattad, helyetted. Elutasít. Vajon miért utasította el? Hát több oka is van annak. Már mondtam ezt a kis egyszerű példázatot, de úgy érzem ideillik. Egyszer királylátogatást várt a falu, és hát kiment a falu határába, a falunak az elöljárósága, és aztán a főbíró mindjárt kéztördelve hajlóva mondja, hogy felséges királyom, először is bocsánatot kérünk, amiért nem harangszóval fogadtuk, de sok oka van annak. Szóval, hogy először is nincs harangunk, köszönöm, ne sorolja tovább. Ez az egy elég. Na most Heródesnél mi van? Milyen okok vannak? Tulajdonképpen nem az összehalmozódó sok bűn miatt nem tudjuk mi sokszor elfogadni az Urat, hanem egy bűn miatt. Az az egy. Na, melyik az az egy? Na, egyik még már az egész kisgyerekek is tudnak számolni. Keresd meg, testvérem, magad azt az egyet, ami miatt nem tudsz előrelépni, ami miatt nem tudsz megalázkodni az ige előtt, Jézus előtt, a Szentlélek előtt, és átadni a szívedet. Mindenkinek az életében van ilyen. Mindjárt ismerjük az úgynevezett gazdag ifjú történetét, bár a Biblia szövegében ez nem szerepel, hogy gazdag ifjú. Az, hogy főember, az, hogy sok mindent elért, gazdag volt, így, mindegy. Szinte büszkén mondja, amikor felsorolja az alaptörvényeket az Úr Jézus, tartsd meg a parancsolatokat, és megnyered az örök életet. Melyeket? Ne ölj, ne lopj, és felsorolt egy néhány az Uram, ezeket én ifjúságomtól fogva megtartottam. Na, akkor jön az az egy. Egy fogyatkozásod van még. Ó, Uram, ha nekem csak egy lenne. Sokszor elmondjuk így magunkba. No, de az az egy az, amiről nem tudott lemondani Jézusért. Pedig Jézus megkedvelte, szimpatikus volt számára. Mondhatnánk mai szó, hogy bevágódott Jézusnál azzal, hogy ő igyekezett megtartani a parancsolatokat, és kereste az üdvösét, az örök életet. Nem olyan régen beszéltünk erről is. Tehát az az egy, ami többet jelent neked, ami akadályoz téged abban, hogy Jézus követője légy. Tudnélik, tanítványá akarta tenni. Lehet, hogy ő már tudta, hogy Jézus Krisztus, hogy itt tulajdonképpen csak 11 tanítvány van, mert egy közületek kezdettől fogva ördög, ezt így mondja János evangéliumában az Úr Jézus, hogy majd pótolni fogja Júdást, csak gyere. Igen ám. És amikor nem tudott elszakadni a vagyonától, akkor megszomorodva elment. A Jézussal való találkozásból megszomorodva is lehet elmenni. Mikor? Ha nem teljesítem azt, amit kér. Amikor rámutat arra a speciális akadályra az életemben, ami miatt nem tudok tovább lépni a lelki életben, akkor következik be az, hogy elszomorodom, és nem követem Jézus Krisztust. Na, de a beszélgetés nyomán, hogy ezt a többi tanítvány hallja. Add el minden, és kövess engem! Ismerő szó volt ez a tanítványoknak. Hogy hívja el Pétert? Gyer és kövess engem, emberek halászává tesznek. Hogy hívta el Lémit a vámszedőt? Nem szól semmit, csak elmegy mellette, gyer és kövess engem. Ott hagyja a vámos asztalát, és megy Jézus után. No, mi az, ami akadályoz téged Jézus Krisztus követésében? Hogy szorosabban kövesd őt, hitben, szeretetben, jót tettekben, szerte járt jót tévén, így idézik vissza a Cselekedetek könyvébe Jézus Krisztust. Nos, Herodes elutasította ama egy bűn miatt Jézus Krisztust. Na, Herodes életében már említették, de előtt mi volt az? Nem szabad neked a te testvéred feleségével élned. És ebben ezzel a legkényesebb, legintimebb kérdést érinti Jézus Krisztus. Hát ezek azok a területek, amelyekről nem szoktunk beszélni. Az én szerelmi életemben még az Isten se szóljon bele. Beleszól. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, s hogy a régiek mennyire elmúlnak, egyszerűen nem számítja be bűnnek, amit nem hívő életemben cselekedtem, ha én azt lerakom, vagy ha már hívő életemben, de újra lerakom, hát közhely az a prédikációkba, hogy vidd oda a kereszt alá, vidd Jézus vére alá. Tehát újulj meg újra, mert mindig mindenkinek mindenkor van miből megújulnia. Meg vagyok róla győződve, testvéreim, hogy csodák történnének az életünkben, ha egyszer úgy igazán őszintén tudnánk, mernénk akár a gyülekezetben is imádkozni. Bűnvalló imádságok nem igen hangzanak el a gyülekezetben. Jó. Akkor keressek valakit, aki előtt elmondhatom, kiönthetem a szívemet, és ha megvalljuk, hű és igaz, hogy megbocsát a múltra nézve, és megtisztít minket minden hamisságtól a jövőre nézve. Tehát kettős iránya van ennek. Uram, mutass rá az életemben, mi az, ami akadályoz a te követésedben engem. És ezt nem úgy mondom, hogy most döntsétek el. Úgy szeretném, ha a Szentlélek ezt forgatna a szívetekbe. Úgy otthon is, leülve a vacsorához például. Nem tudom, hogy vannak-e olyan családok, ahol merik ezt szóvá tenni. Te asszony, mondd már meg, hogy engem mi akadályoz abban, hogy én komolyabb hívő legyek. Te kedves férjem, mondd meg nekem, ha látsz olyat az életembe, én le akarom tenni. És akkor közösen lehet imádkozni. Testvéreim, ne tévesszük el, máskor is szoktam mondani, nem a bűnbánat az utolsó állomás az ember életében, hanem a bűnbocsánat öröme. Örömre akar vezetni téged. És tudod, drága testvérem, kedves barátom, hogy micsoda a bűnbocsánat öröme? Az már kozmikus öröm. Az már a mennynek öröme. Mert amikor megtalálja az elveszett juhot, az elveszett drachmát, az elveszett fiút, az Isten, az Atya, akkor öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Te nem szeretnél még hozzájárulni a menny öröméhez? Ez nem akármilyen öröm. Ennek nincs vége soha örökké. Ehhez fogható öröm nincs. És hol kezdődik? A bűnbocsánat öröme. Heródes soha nem részesülhetett ebben. Egyrészt azért, mert a bűnbánat keresztségét nem vállalta, másrészt azért, mert visszautasította az Isten igéjét. Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy na hát hogy kell azt csinálni? Egyszerű szavakkal, ami a szívedben van, amit te magad is, vagy az Isten szent lelke, vagy éppen hangzó igéje bűnnek ítélt, azt kell elmondani, nevesíteni kell. Meg kell nevezni. Nem úgy, hogy ó, Uram, mi olyan bűnösek vagyunk, mi olyan gyarlók, olyan esendők. Nem. Azt az egyet néven nevezni. Hogyha a büszkeség rabja vagy tán. Hogy is van ez tovább? Hogy? Jézus vérében van erő. Van. Amire nekem nincs erőm, van. Presztis kérdést csinálok valamiből. Hát Uram, kicsoda vagyok én. Mondok egy mondatot két variációban. Nem nekem köszöntek. Jó, tudom. Nekem nem köszöntek. Ja, az már más. Hát ki vagyok én, hogy én elvárjam, hogy nekem köszönjenek? Egy senki, egy niman. Hát ki vagyok én? Egymást alázatosan különbnek tartsátok magatoknál. Na hát ehhez kell az az erő, a megalázkodás ereje. Hát igen, a megalázkodás elég nehéz lecke, testvéreim. De meg lehet tanulni. Az Isten lejött erre a földre Jézus Krisztusban, hogy megtanítson bennünket erre. Hogy is mondja Máté 11 végén, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges és könnyű. Olyan könnyen visszautasítják az emberek az evangéliumot, az nehéz. Próbáltad már? Nem. Ezt nem nekem találták ki. Hát testvéreim, még a pudingra is azt mondják, hogy a puding próbálja az evést. Hát próbáld meg, és azonnal észreveszed, hogy könnyű. Hiszen amit szeretek, akit szeretek, annak az érdekében tenni valamit, szolgálni, nem nehéz. Nem fárasztó. mindenre van erőm a Krisztusban, ahogy az előbb említettük, aki engem megerősít. Uram, megcsaltam, elloptam, visszaviszem, bocsánatot kérek, megbántottam. Ne haragudj, testvér, ne haragudj, apukám, gyermekem. Ha méltatlanul bántam a gyermekemmel, én megtettem, hogy bocsánatot kértem tőle. Tíz valahány éves kis fiamtól. Talán még annyi se volt. Hogy milyen felszabadító erőt, és milyen kapcsolatot jelentett a családon belül az, hogy én meg tudtam alázkodni. Nem a magam erejéből. Van erő, van. Csodás erő van Jézus Krisztusban. De ehelyett ugye magyarázkodás, mentegetőzés, leleplezés helyett elleplezés a bűn ügyekben. Pedig Dávid is így könyörög, a titkos bűnöktől szabadíts meg engem, Uram. Tehát hallgatta bemerítő Jánost is szívesen, amely kényes kérdéshez nem érkeztek. Valaki azt mondta, tudod, melyik a 11. parancsolat? Ne tégy fel a te fele barátodnak kényes kérdéseket. De hozd kellemetlen helyzet. Nos, Jézus Krisztus nem által kényelmetlen kérdéseket föltenni nekem. Nem nekem kell itt, nem a másik embernek megvallani. Először ő előtte. Aztán, hogy ez biztos legyen, keres valakit, akinek az életében imatágy lesz a lerakott bűnöd, és nem pletyka téma, és akkor tiéd lesz a bűnbocsánat öröme. Már itt a menny örömében részesülsz. Testvéreim, ha én nem beszéltem volna sok ilyen emberrel, nem ismernék sok ilyen testvért, akár köztetek is, vagy nem így lett volna az én életemben, nem merném ezt elprédikálni, elmondani. De tudom, hogy ez működik, ez örömszerző lépés, amikor lerakja az ember azt, ami őt még mindig elválasztja, vagy nem engedi egész közelre Jézus Krisztushoz. Azt hiszem, hogy sokan elmondhatnánk a költővel együtt ezt a vallomást. Te látod, ó Uram, mennyi gyarlóság, meg mennyi bűn nyomorgat szüntelen, és ellene csak szó a küzdelem, és akkor tud fájni csak, ha mások mondják. De hogyha lelked méri lelkem rosszát, fuvallatára meg se rezzenek, igéid is hiába intenek, s vágyam se buzgón hajt immár te hozzád. Te látod mind ezt, és hogy lágy melegség, komolytalanság és közöny kísért, hogy életem csak embereknek tessék. Kitörni egyből, hogy lehetsz miként? Nyisd rá szemem, és ébrezd rá vágyam, hogy mind e bűnt már én is bűnnek lássam. Amen.